Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét a Rómaiakhoz írott levél 6. fejezetéből, a 19. verstől kezdve a következőképpen. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak, és a törvénytelenségnek, szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termet ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves testvéreim! Az Úr Jézus Krisztusban néhány éve már szervezünk, illetve az általunk megalakult luteránus megújulás kis csapat szervezi Kapolcson a művészetek völgyében az evangelizációt. Most az első alkalom, hogy én is eljuthatok, tudtam vállalni egy esti szolgálatot, és örülök annak, hogy erre az alkalomra, kérésemre eljön a kórus is, sőt, még az ifjúsági zenekar, a felső vezeték együttes is. Ennek a szolgálatnak az lesz a címe, ami itt is elhangzik, és a cím így hangzik, hogy amikor Isten és a te útjaid eltérnek a sablonos úttól. Mikor tér el Isten, és mikor térsz el te vagy én a sablonos, megszokott úttól? Én így fogalmaztam, amikor találkozunk az Istennel. Mert amikor az ember az Istennel találkozik, az sohasem lehet megszokott. Az mindig valami rendkívüli esemény. Rendkívül volt Pál apostol életében is. Isten ledobta a lóról, és egészen szokatlan körülmények között kellett neki találkoznia vele. Vagy gondoljunk a Jobb Latorra a kereszten. Igaz, látásból ismerték már egymást Jézussal, de találkozni, akkor találkozott vele, amikor megkérte, hogy emlékezzen meg róla, amikor visszajön az ő királyságában. Vagy gondoljunk Ézsaiásra, aki papként szolgálta hosszú éveken keresztül Istent, de igazából akkor találkozott vele, amikor összerogyott a bűnei súlya alatt, és azt mondta, hogy jaj nekem, mert tisztátalan vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Vagy gondoljunk Jóbra, aki Isten félő életet élt, és aztán, amikor keresztül megy azon a sok-sok veszteségen, tortúrán, mindenét elveszíti, gazdagságát, gyerekeit, egészségét, és a 40 fejezet után írja le a bibliai író, mondja Jób, hogy most saját szememmel láttalak. Mindegyik esemény, és lehetne még sorolni, rendkívül különös az, ahogyan találkozik egy ember az élő Istennel. Isten akar vele találkozni. Mi már másképpen vagyunk ezzel, mi sokszor elbújunk, sokszor kitérünk előle, sokszor nem akarjuk hallani őt, félünk tőle. Éppen azért, mert Ézsaiásra együtt érezzük mi is a szívünk mélyén, hogy tisztátalanok vagyunk, csak nem mondjuk el Istennek. Nem mondjuk el másoknak. Esetleg még azt is mutatjuk, hogy mi milyen kiválóak vagyunk. A szívünk mélyén ezt érezzük, és menekülünk Istentől. Isten azonban találkozni akar veled, és ezért sohasem lehet sablonos, sohasem lehet megszokott. Hogyha találkozni akarok valakivel, akkor meg kell találnom a hozzá vezető utat, és minden emberhez más ez az út. Minden embernek más a szeretet nyelve. Két könyv is készült már erről, az egyik házastársaknak, a másik szülőknek, hogy hogyan mutassák ki a szeretetüket házastársuknak vagy a gyermekeiknek. Mert mindenkinek más a szeretet nyelve. Az író öt különböző nyelvét különbözteti meg a szeretetnek. Az egyik a minőségi, együtt töltött idő. Amikor odafigyelek a másik, nem a tévé mellett hallgatom meg, hogy mit szeretne, hanem odafigyelek rá, kikapcsolok mindent. Azért, hogy csak vele lehessek négy szem közt. A másik a szavak, a beszélgetés. Engedem azt, hogy ő beszéljen, ne én prédikáljak neki. Hogy ilyennek kellene lenned. A harmadik a testi érintés. Tudjuk, hogy mennyi, sokat, milyen sokat jelent, amikor megfogja az ember a másik kezét. Amikor megsimítja, átöleli. Azt mondják a pszichológusok, hogy a gyermekeinket minden nap meg kellene ölelni. Különösen a lányokat az apáknak rendszeresen ölbe kellene ültetni. És akkor nem fognak idő előtt vigaszt találni olyannál, aki aztán ott hagyja őket. Következik az ajándékozás. Amikor gondolok a másikra, meglepem valamivel, nem az érték a lényeg, hanem a rágondolás. És az ötödik szeretet nyelv a segítségnyújtás. Amikor talán meglepem azzal, hogy kitakarítok valamit. Meglepem azzal, hogy valamit elintézek. Nem is kellett volna nekem. Nem volt kötelességem. De jogom volt hozzá. Tehát ahhoz, hogy találkozzunk a másikkal, ahhoz nem elég tudnom azt, hogy ott van. Nem elég tudnom azt, hogy ott van a tévészobában, nem elég tudnom azt, hogy ott van az internet előtt, nem elég tudnom azt, hogy ott van kapolcson, nem elég tudnom azt, hogy ott van a piacon és árul, nem elég tudnom azt, hogy ott van a traktorban, nem elég tudnom azt, hogy gyomlál, hanem ahhoz meg kell találni az utat hozzá, mert lehetünk egy ágyban, és úgy, hogy nem találkozunk egymással valójában. Lehetünk egy fedél alatt, úgy, hogy nem találkozunk egymással. Lehetünk egy placon a piacon, és nem találkozunk egymással. Én gyakran járok úgy, hogy megkér valamelyik gyermekem, hogy valamit kérdez. Apa, ez hogy van? Apa, ez így van? Vagy mondd meg, hogy ez miért így, miért úgy? És gyakran úgy vagyok vele, hogy be vagyok havazva, és nem tudok vele foglalkozni. Mondom, menjél ki majd. És amikor vannak olyan időszakok, hogy van időm, mondjuk elutazunk valahová, és együtt vagyunk négy szem közt az autóban, két órán keresztül, meg három órán keresztül, na mondom, fia, most mondjad. Most beszélgessünk, mindig beszélgetni szeretném, most miről beszélgessek? Egyszer nem használom ki az alkalmas vagy alkalmatlan időt. Itt ekkor értettem meg, hogy mit mond Pál apostol Timóteusnak, amikor azt mondja, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Akkor leesik a tantusz, hát erről beszél Pál apostol, hogy nekem alkalmatlan, nekem akkor kell nem csak igét hirdetni, hanem a másik emberhez odafordulni, amikor neki alkalmas. Hiába kell nekem éppen készülni valamilyen szolgálatra, nekem akkor oda kellene figyelni rá. Mert elszalad az idő. Néhány év, és már oda a lehetőség. A kortárs csoport nem sokára nagyobb hatással lesz rá, mint én. És én elszalasztom az időt. Most Isten így van vele, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan számára az idő, ő jön hozzánk, nem sablonos, nem lehet sablonos, mert mindig eltér attól, amit tőle várunk. mindig másképpen szól. Csak néhány bibliai példát fogok hozni. Kánában valószínűleg a kegyes emberek nem várták azt, hogy Jézus 5-6 hektoliter bort készít vízből. Ez megbotránkoztató lehetett, minden bizonyan most is az, hogy 5-6 hektoliter bort. Egyik lelkész testvérem azt mondta a missziói konferencián, hogy hát miért nem igéslapot osztogatott, és miért bort adott az embereknek. Vízből mondta persze. Nem úgy, mint aki megbotránkodott ezen, hanem csak, hogy lássuk, hogy Jézus szerette a vidámságot, hogy Jézus ott volt a lagziban, hogy táncra kerekedett. Szokatlan módon ment azokhoz az emberekhez. Vagy gondoljunk arra, amikor a házasságtörésen rajta kapott azt, hogy elé citálják, és kérik azt, hogy mondják azt, hogy hát Mózes azt mondta, meg kell kövezni az ilyet. Hát te mit mondasz? Sablonos megoldás az lett volna, hogy igen, meg kell kövezni az ilyet. Jézus nem volt sablonos. Nézzük meg, hogy bennetek mi van, a ti lelketekben mi van. Aki bűntelen közületek ebben a témában, az vesse rá az első követ. Hullanak ki a kövek a kezeikből. A sablonos megoldás az, hogy szégyenítsük meg az olyat, aki nyilvánvaló bűnös, aki nyilvánvalóan nem volt egyházias, és itt van, kérjük számon, miért jár ide az ilyen, ez a sablonos megoldás. Jézus azt mondja, nézzél magadba te is. A farizeusokat, a kor tekintélyes, vallásos embereit, akik komolyan sokat tettek a vallásért, sokat tettek a gyülekezetükért, a böjtöléstől kezdve a tizedfizetésig sok mindent elmondhatunk, rettentő komolyan vették, azokat sablonosan példaképnek tekintették. Jézus pedig a lehető legtöbbet a farizeusokat csépelte, gondoljunk a jajkiáltásokra, mert tudta azt, hogy mindez külsőség, messzelt sírok, belül rothadás, kívül minden ragyog. Fantasztikus az öltözék, fantasztikus a beszéd, az adakozás, minden. Csak belül rossz minden. A tartalom. Lehet, hogy mást vártak Jézustól. Vagy lehet, hogy mást vártak Jézustól akkor, amikor a gazdag ifjúval találkozik, és elmondja kerek perec, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy örök életet kapjon. Azt mondja, hogy add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Hát bizony, meg kell, hogy mondjam őszintén, ma sokszor úgy tekintenek egyházban lelkészek is, gazdag emberekre, hogy vigyázzunk ezekre, mert sok bőrt le lehet nyúzni róluk. Ezek sokat bírnak adakozni. Megmondom őszintén, iszonyodok ettől, hogy azt várjuk, hogy nem hívő emberek adjanak, sokat adjanak, de nem mondjuk el nekik a szabadulás útját. Nem adjuk át nekik a még nagyobb kincset, az el nem múló kincset. Vagy lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy Jézusnak nem kellett volna olyan szokatlan módon beszélni a parancsolatokról, például a hegyi beszédben, hogy a 10 parancsolatot gondolati síkra terelje, hogy azt mondja, hogy ha már gondolatban megkívántam egy nőt, akkor már vétkeztem a 6. parancsolat ellen. Nem kellett volna Jézusnak ennyire komolyan venni ezt a témát, mert akkor nem lehetne beadni a fiataloknak mondjuk a szélrózsán azt, hogy az van hátrányba, aki házasságon kívüli élet, szexuális életet nem élt. Olvassuk el a heti evangélius életet. Ott van benne, egyszerűen csak szex. Egy szexológust hívtak meg, aki azt mondta, hogy a házasság előtti szex hasznos is lehet, ha a kellemetlen utóhatásokat ki lehet védeni. Fertőzések, nem kívánt terhesség. Tulajdonképpen azokat a dolgokat, amelyek évről évre növekednek. Úgy tűnik, hogy nem lehet kikerülni a kellemetlen utóhatásokat. Valahogyan azt lehet tapasztalni, hogy Istennek nem ez a terve. Nem jól működik ez az egész. Ha jól működne, akkor én is ezt mondanám, de nem jól működik. Az utóbbi 30 évben 5-6 fajta szexuális úton terjedő betegség helyett 27-28 fajta van. Eszméletlen módon nő. Eszméletlen módon nő az áldozatok száma. A nem kívánt terhességnek a száma. Teszi tönkre az embereknek az életét. Azt mondja, hogy a tapasztalatai szerint több szexuális problémájuk van azoknak, a lányoknak, akik tapasztalatlanul mennek a házasságba. Nekem más a tapasztalatom. És őszintén sajnálom azokat az osztálytársaimat, akik éppen ezért váltak el, ment tönkre az életük, sorolhatnám. Nem nagyon van olyan osztálytársam, amikor érettségi találkozón találkozunk, akik épp házasságban élnek. Sablonos ez a megoldás, ez a gondolat, hogy Isten bármit elnéz nekünk, és bármilyen módon élhetünk. De egyébként meg lehetett volna hívni egy másik pszichiátert is, Süle Ferencet, akinek a könyvét most adta ki a missziói központ, Családi Élet és Lelki Egészség címmel. Ő viszont egy keresztény ember, nem tudom, miért nem őt hívták, aki az ellenkezőjét írja. Én pszichiáter leírja azt, hogy a szexuális és egyéb abstinencia képes olyan feszültségeket kitermelni, amelyek a lélektani fejlődést elősegíthetik egy pár esetében. Én azt gondolom, hogy mindenkinek onnan jön a véleménye, hogy milyen alapra építkezik. Mi viszont, Jézus nem volt sablonos, mi viszont sablonosak vagyunk. Úgy gondoljuk, például az előbbi témát érintve, hogy Isten minden felett szemet húny. Úgy élhetünk ajándékaival, ahogyan nekünk tetszik. Hiába a fájdalmas tapasztalatok. Vigyáznunk kell arra, hogy nehogy elriasztjuk magunk mellől a gazdag embereket. Vigyáznunk kell egy komoly, kívülről komolynak látszó keresztény családra, mert mindannyian együtt járnak a templomba, igaz, hatalmaskodnak mások felett, nem tartják be a szavukat, és így tovább, és így tovább. Jézus érdekes módon megmondta szeretettel a véleményét. Nem akarta sablonosan otthagyni őket azon a helyen, ahol elvesznek. Sablonosan gondolkodunk, mert hogy akiről kitudódott az, hogy bűnös életet él, azt el kell ítélni. Jézus azt mondja, nem, lásd meg, te bűnösebb vagy, csak még nem tudják. Vagy keresztény embert nem szabad mulatni. Jézus hogyan keveredhetett egy ilyen lagziba? Erről a gondolkodásról, helytelen gondolkodásról ír a bevezető cikkben Gáns Péter püspök úr is. Igen, sokan vannak, akik megakadnak rajta, hogy táncház a Szélrózsán, vagy hogy a ásványvíz mellett sör is fogyott, vagy hogy könnyű zene volt a Szélrózsán. Nem, ez nem probléma. A probléma az, hogy a tartalom nincs a helyén. Hogyha arra a következtetése jut egy diák, ahogyan szintén olvashatjuk az evéletben, nekem nincsen szükségem arra, hogy Jézushoz menjek, ahhoz, hogy Istenhez találjak. Ez volt a végkövetkeztetés, amit kapott egy előadáson, amit egy muzulmán vezető tartott. Ez nem csak, hogy nem bibliai, még csak nem is luteránus tanítás. Amíg sablonos a gondolkodásunk, addig igen nehezen talál hozzánk az Isten. De mégis megtalál. Különben a zsold halál. Ez a szokványos, ez a sablonos út. Megszülettünk, bűnösek vagyunk, nem tudunk kikeveredni a bűneinkből, elvesztettek vagyunk, Istentől örökre el leszünk választva. Milyen gyümölcsöt termett ez nektek? Teszi fel Pál apostol a kérdést. A törvényeskedés, az ítélkezés, a felszínes vallásoskodás, a gazdagok előtérbe állítása, alkalmazkodás a világ erkölcséhez, inkább azt mondom, erkölcstelenségéhez. Temérdek szenvedést okoz ez. Azaz, milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Halált termett. Ézsaiást ezt viszi észre, amikor azt mondja, hogy elvesztem, tisztátalan vagyok. Vége a sablonos mendeketőzéseinek. Nem mondja azt, hogy a lónak is négy lába van, és mégis megbotlik. Ézsaiás sablonosan megy be a templomba, de nem szokványosan jön ki onnan. Isten szokatlan módon jelenik meg neki. Mi se várjuk azt, hogy úgy fog megjelenni nekünk Isten, mint ahogyan Ézsaiásnak, vagy úgy fog megtéríteni Isten bennünket, mint Pál apostolt, vagy úgy fog megszólítani, mint Mózes az égő csipkepokornál. Ne várjuk azt, hogy Isten sablonosan fog hozzánk közeledni. De biztos, hogy világossá fogja tenni azt, hogy ki ő, hol állunk mi, és hogyan találhatunk utat hozzá. Világossá válik az ő közelében, hogy elvesztettek vagyunk, hogy a bűn zsoldja a halál. És rendkívüli volt az, ahogyan a kegyelmi ajándékot is adta Ézsaiásnak Isten. Megérintette izzó parázssal a száját, és aztán bűnöd el van véve. Hogy Pál apostolnak hogyan adta a kegyelmét, vagy hogyan adta a kegyelmét a többieknek. Mindegyik esetben más és más volt, nem voltak sablonok. És utána küldetést is ad. Ahogyan hangzott a 2000-es debreceni Szél Rózsa mottója, itt vagyok, engem küldj, Ézsaiásnak a szava. Na de hogyan menjek el? Ez nekem a következő kérdésem. Hogyan tegyek bizonyságot? Hogyan beszéljek az Istennek a kegyelméről, amikor úgy annyira alkalmatlanak érzem magam erre? Ezt nem csak 15 évvel ezelőtt, hanem most is így érzem. Pál is ezt érezte, hiszen mondta a korintusi levélben, hogy ő nem ékes szóló. És az ellenségei persze ezt a szemére is vetették, gúnyolták ezért, hogy botlásai vannak, vagy ki tudja, nem tudja magát jól kifejezni. Éppen ezért lettem lelkész. Hát akkor rákényszerítem magamat arra, hogy el kell mondani az örömhírt, amit nem mertem akkor a gimnazista osztálytársaimnak elmondani, mert jaj, hát mit fognak szólni, meg jaj, hát ki fognak nevetni érte. És aztán kiderült az érettségi találkozókon, hogy szememre vetették, hogy miért nem mondtad el, hogy korábban tudtuk volna, hogy mi az örömhír. Így szégyenített meg az Isten a gyávaságomban. Végül is teszi fel a kérdést. Adrian Plász, a kegyes kétbalkezesnek az írója, Miért követem Jézus című könyvében, végül is mi más a kereszténység, mint hogy Isten egy ócska tragacson munkába megy, és közben mosolyog. Pál apostol hogyan fejezte ki azt, hogy mi ócska tragacsok vagyunk? Úgy, hogy törékeny cserépedényekbe helyezte Isten a kincsét. Ez egy régi kegyes megfogalmazás. Ma, egy ma élő ember, egy belevaló ember így fogalmazta, hogy mi egy ilyen tragacsok vagyunk, de Isten használ bennünket, és mosolyog, és örül, hogyha elindulunk az ő követségében. Úgy is mondhatnánk, hogy olyanok vagyunk, mint egy ócska vízcső, amely ereszt, szivárog, de még átmegy rajta a víz egy része. Célba jut. A fontos az, át kell adni magunkat, hogy a csövön, a rajtunk keresztül ne a törvénykezés, ne az ítélkezés, hanem a kegyelmezés folyjon. Hogy ne a pénzét akarja valaki is kicsikarni a másiknak, a gazdagnak, hanem ő adjon annál sokkal többet, mint amivel az a gazdag rendelkezik, az örök élet igéjét. hogy ne féljen a tiszta tanítás mellett kiállni, akár a házasságot, akár más tekintve, hanem tartson bűnbátot, és éljen megújult házasságban, megújult kapcsolatokban. Felszabadítja ez az új tapasztalat, ami életünket nem sablonos Isten dicsőítésre, csak kettőt említek röviden, az egyik Jerikónál, ahogyan beveszik Jerikónak a városát, vagy Jósafát, júdai király is, az Úrnak az énekeseit állítja a harcvonalba, a hadsereg élére, gondolhatnánk azt, micsoda ostobaság, őrültség, zenészeket állítani a hadsereg élére. Isten népe így fejezte ki azt, hogy Istené a harc, Isten az, aki mellettük áll, és győzelemre vezeti őket. Így imádták Istent, így élték át alkalomról alkalomra Istennek a vezetését, így imádták Istent, nem sablonos formában, és itt hadd mondjam el, hogy az imádata sokkal-sokkal több, mint az istentiszteleti liturgiában elhangzó egy-egy dicséret, az csak akkor imádat, hogyha tovább folyik a templom ajtón kívül, és imádattá lesz egy reggelinknek az elfogyasztása, vagy imádattá lesz a vasárnapi ebédnek az elfogyasztása, a körülötte ülőknek a beszélgetése, az autóvezetése, és Istent imádhatjuk, vagy éppen káromolhatjuk is persze, vagy a házastársunk és gyermekünk iránti szeretetünk is Isten imádata lehet, vagy ahogy a Luther mondta, Isten tisztelet lehet. Az életben minden, vagy Isten imádata, vagy Isten káromlása. Semleges világnézet, semleges tanítás, semleges életmód nincsen. Már az első, a popsztárok egyike, Bob Dylan is azt mondta, azt énekelte, hogy szolgálnod kell valakit. Jézus is erről beszélt. Vagy a bűnnek szolgálunk, vagy pedig az Istennek szolgálunk. Kettő lehetséges, nincs több. Isten azt a szokatlan dolgot határozta el, hogy szolgáljon téged. Ez az utolsó, amit el akarok mondani. Isten szolgál bennünket, ez rendkívül nem sablonos. Jézus azért jött, hogy szolgáljon, hogy váltságul adja az életét, nem azért, hogy neki szolgáljanak. Ez annyira szokatlan, hogy egy alkalommal egyik régebbi esperesem mondta, amikor tisztségújítás volt, hogy hát azért nem kellene az akkori községnek, annak községnek a polgármesterét gondnoki tisztségre jelölni, mert hát azért az megalázó egy polgármesternek. És akkor így gondolkoztam rajta, hogy vajon Jézusnak nem volt megalázó a keresztúton végigmenni az Isten fiának, a világ alkotójának, teremtőjének? Nem volt megalázó neki a gúnyolódást eltűrni, a pofon ütést eltűrni, a kereszthalált elviselni? És akkor arra gondoltam, hogy egy keresztény embernek nincsen olyan munka, ami derogálna. Egy keresztény embernek nem lehet olyan munka, amire azt mondaná, hogy én ezt nem végzem el, mert hozzám ez nem illik. Felszabadít az Istennek való szolgálat arra, hogy elfogadjuk azt, amit tehetünk, sőt örömmel végezzük. Jézusnak nem volt méltóságán aluli az ostorozás. Nekünk nem lehet semmi sem méltóságunkon aluli. Elhatároztuk-e, hogy szolgáljuk őt, ahogyan Ézsaiás elhatározta, vagy ahogyan Pál apostol elhatározta? Azért az örömért, hogy elvette a bűnödet, hogy örök élet kegyelmi ajándékát adta neked. Ahogyan olvassuk, Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban. Most, amikor elcsendesedünk, imádkozunk, akkor vegyük úgy, hogyha meghallottuk ezt az üzenetet, meghallottuk ezt az igét, Isten valóságosan szolgál felénk. Jézus valóságosan szenvedett, elvette a bűnödet. És azért imádkozzunk, hogy mindnyájunkat maradandóan befolyásoljon ez a tény, hogy mindig szem előtt tartsuk a menekülési útvonalat. Ugye egy mérnök, aki azzal foglalkozott, hogy menekülési útvonalat tervezzen épületekben. Mondta, hogy különös hasonlóságot vélt felfedezni e között a menekülési útvonal és az Istenhez vezető menekülési útvonal között. Hiszen az égő épületben is azt javasolják, hogy guggolva, csúszva, mászva meneküljenek. Minél kevesebb hő, minél kevesebb füst, mérgező anyag érje őket. Isten is azt javasolja, térdeljünk le. És így keressük a menekülést, a megmenekülés útját. Nem szokványos módon, nem sablonosan. Csak így lehet Istenhez közel kerülni. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te olyan sokszor, sokféle módon, megbotránkoztató módon is szóltál már hozzánk. Talán meg is haragítottál bennünket magadra, talán meg is sértődtünk már, talán nehezteltünk is rád azért, amit történt bennünk, velünk, körülöttünk. Urunk, köszönjük, hogy most megérezhettük, megtudhattuk, hogy Te szóltál hozzánk, és közel akartál, és közel akarsz félkörzni hozzánk. Kérünk Téged, segíts bennünket, hogy megtaláljuk a menekülési útvonalat hozzád, amelyet Te építettél ki Jézusban. Kérünk Téged, hogy hadd vegyük át a mai istentiszteleten, különösen is az úrvacsorában a Te bűnbocsánatodat és az örök élet ajándékát. Amen.